különleges kaják, varázslatos tájak, lüktető városok, mosolygós emberek, ez az, amit én a képeken láttam. Kedves hallgatóink, a turisztikai műsorban egy sorozatot indítunk Vietnámról, mert Szász Attila, a rádiónk főszerkesztő helyettese nemrég tért haza onnan sok-sok élménnyel, és azt mondtad, hogy ez volt életed egyik nagy-nagy utazása.
Igen, tehát azt gondolom, hogy elég sokat utaztam, és Ázsiában is megfordultam. Voltam 2 évvel ezelőtt Japánban, és akkor azt hittem, hogy az egy annyira rendkívüli élmény, hogy ezt nehéz lesz majd felülmúlni. Ehhez képest Vietnám messze felülmúlta, tehát Vietnám jó értelemben egy nagyon erős sokkot jelentett számomra az első perctől az utolsó percig, míg ott voltam. Tehát bármire néztem, bármit láttam, bármit tapasztaltam, teljesen újszerű volt. Minden más, mint ami ehhez itt mi Európában hozzászoktunk.
Pedig te imádod a havas tájat, és Japánban úgy tudom, hogy télen voltál, tehát felülmúlta még a sízést is.
Igen, Japánban valóban sízni voltam. Vietnámban havas tájjal nem nagyon találkozik az ember, viszont outdoor sport tevékenységet bőven lehet Vietnámban is űzni.
Láttuk, hogyan kajakoztál.
Igen, sőt, hó is van időnként, hiszen a legmagasabb hegycsúcsuk a 3100 méter, ami elég magas, és egy hosszú hegylánc vonul végig az egész ország hosszában, tehát az ország nyugati része az hegyvidék, és egy nagyon keskeny és hosszú országról beszélünk. Viszont a hó azért ritka, tehát ritkán van hó, viszont hegy van bőven, és hegyi túrázásra, meg bármilyen hegyi tevékenységre, mountain bike-ozásra, trekkingre, túrázásra ideális terület. Meg hát az éghajlat az ugye mindig megfelel ennek.
Most is nyár van.
Hát ők úgy tudják, hogy tél van. A mi léptékjeinkkel nyár, tehát reggel 18-20 fokon, amikor ők nagyon fáznak. Délután november vége fele volt 30 fok is.
Levetik a
nagy kabátot olyankor, igen. De ez nekük egy hűvös periódus az évnek.
Vietnámról mi csak azt hallhattuk, vagy legalábbis az én tudatomban úgy él, hogy a vietnámi háborús filmek, és hogy Vietnámban volt egy 17 éves háború, és ott az amerikai katonák mind megsebesültek, rengetegen meghaltak, tönkrementek pszichésen, és ezt láttuk mi a filmekből. Viszont te most azt mondod, hogy a vietnámi nép az egy ilyen felejtő nép, vagy megbocsátó nép, és ezt már nem él ott a köztudatban.
Inkább megbocsátó, mint felejtő szerintem. Engem is foglalkoztatott ugye az amerikai háború, a vietnámi háború, hogyha innen nézzük, és próbáltam több ízben rákérdezni, megtudni erről a részleteket, és nagyon nehezen, harapófogóval tudtam kiszedni, és nem azért, mert tabu lenne, tehát annyira nem foglalkoztatja. Tudni kell, hogy Vietnám 1000 évig volt ugye a kínai birodalom része, azután ugye az 1900-as évek végétől 75 évig volt francia gyarmat, azután pedig ketté szakadt az ország Észak- és Dél-Vietnámra. Az északi az főleg szovjet és kínai befolyás alatt működött. A két nagyhatalom egyébként nem volt konszenzuson Vietnám kérdésében, tehát nem azt jelenti, hogy partnerségben volt ez a szovjet-kínai érdekszféra.
Mindegyik a magáénak akart.
Igen, délen pedig amerikai-francia érdekeket próbáltak érvényesíteni. Van egy kultikus hősük, ugye Ho Chi Minh-nek hívják, ő egy kommunista vezetője volt Vietnámnak. Úgy kell elképzelni, mint Lenint, tehát neki is van mauzóleum, ahol a testét meg lehet látogatni, és hosszú sorok kígyoznak a mauzóleum előtt. Teljes kultusz övezi a személyiségét, tehát múzeum van, ahol ugye minden erekélyét őrzik, meg nyomon követik, hogy melyik évben hol volt, meg lehet nézni, mikor volt Romániában, mikor volt Magyarországon, meg ugye hogyan építette a kapcsolatait. Az ő célja az, hogy egyesítse és függetlenít tegye az országot, tehát gyakorlatilag észak háborúzott déllel, és észak nyert, a kommunista része nyert, és így az egész ország egy kommunista állammá vált, egységes és független, tehát gyakorlatilag azt, amit ő kitűzött célként, azt elérte. Hogy milyen áron, az teljesen más kérdés. Az amerikai háborúról pedig azt kell tudni, hogy ott ugye 52 ezer amerikai katona veszett oda, és kb. 250 ezer vietnámi áldozatot követett, ami azért nagyon-nagyon sok, és én próbáltam, tehát utazgattunk az ország északi részében, és próbáltam a helyszínekre rákérdezni, hogy itt zajlottak-e háborúk, vagy hogy vannak-e hozzátartozók.
Romai vannak.
És nem. Tehát a válasz legtöbbször az volt, hogy inkább délen folytak a háborúk, itt északon volt pár bombázás, de annyira nem élesz. Sem az emlékezetükben, sem a köztudatban, sem nem téma.
Nyomai sincsenek.
Nekem nem tudtak mutatni, tehát szerintem volt ott Hanoi környékén is, de ők nem tartják ezt olyan fontosnak és említésre méltónak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Miről szeretnél beszélni most ebben az első, a sorozatnak az első részében? Itt nagyon sok mindenről lehet, tehát a csodálatos tájakról, ahol megfordultál, meg láttam, teja ültetvényen is jártál, tehát követtem a fotóidat a Facebookon. Az emberekről, a városokról, Hanoiról, mit tartasz te most legfontosabbnak, vagy mi az, ami legnagyobb, legmélyebb nyomot hagyott az emlékezetedben?
Nehezen tudnám rangsorolni, hogy mi az, ami jobban megérintett. Ahogy leszálltam a repülőről, rögtön a forgalom, tehát az, ami szembetűnő, tehát az, ami teljesen más, mint ami nálunk van. De ugyanilyen különböző és színes és változatos az étkezésük, tehát a vietnámi konyha is szenzációs. De nem tudnék elvonatkoztatni a földrajzi látványosságoktól sem. Tehát ott van ugye Halong Bay, meg a vízesések, a tejaültetvények. Részt vettem több kulturális rendezvényen. Van bizonyos, van egy népszokás, tehát népdal éneklési technikájuk tulajdonképpen, ami UNESCO örökségnek számít. Amit. Akkor voltam bábszínházban, ami szintén egyedi, tehát ilyen vízi bábszínházat láttam, és vízben vannak a bábok, és víz alól mozgatják őket, de szenzációs mutatványokra képesek, és a zenei aláfestést élőben nyújtják, és nyilván a párbeszédet szintén élőben, és láthatók ezek az emberek, akik a bábokat mozgatják, azok nyilván a függöny mögött állnak, de szenzációs élmény, és javasoltam is az itteni bábszínházasoknak, hogy nézzék meg a videóimat, amiket készítettem az előadásról.
Én is most javasolnék valamit, tehát kezdjük az utazással, hogy lehet oda eljutni, és akkor a következő részekben mindent aprólékosabban megbeszélünk.
Rendben. Manapság nem nagy dolog eljutni szerintem sehova a világon. Tehát nem ördöngös dolog. Nyilván pénzkérdése, tehát ez tagadhatatlan, de nem lehetetlen. Tehát 450 eurótól kezdődnek a repjegyára oda-vissza. Ez szerintem nem kifizethetetlen, hogyha az ember időben rákészül, akkor ez szerintem elég elérhető áron van. Nyilván hosszú és fárasztó az út, általában átszállással, hisz sem Bukarestről, sem Budapestről nincs közvetlen járat. Mi Dohában szálltunk át, ott vártunk 3-4 órát. Doha az Katar fővárosa, tehát ez az arab félszigeten van. És onnan repültünk Hanoiba, arrafelé összesen 14 órát, visszafele 17 órát utaztunk.
Az időeltolódás miatt?
Igen, és többet vártunk Dohában. És ugye most szemben mész a bolygó forgásával, arrafele, visszafele pedig ugyanabban az irányba haladsz, és akkor ez a táv nehezebben megtehető, amint lassabban. És emiatt hosszabb az út mindig, hogy a keletről nyugatra repül az ember. De könnyű eljutni oda. Fontos, hogy nekünk szerencsénk volt azzal, hogy teljesen szervezett programunk volt, és nem mi kellett feltaláljuk magunkat, és nem mi kellett kísérleteznünk, hogy mit érdemes enni, hova érdemes elmenni, hol kell megszállni, tehát gyakorlatilag minden le volt nekünk szervezve, és ez nagyon nagy előny, mert hogyha belegondoltam, hogy egyedül lettem volna ott, vagy bárkivel, aki ugye először van ott, és nem ismeri a dörgést, az ugye egy, hogy nem mer mindent kipróbálni, tehát nem tudod, hogy mi micsoda. Például a zöldség, gyümölcs felhozatalnak 3/4 számunkra ismeretlen, tehát nem tudjuk, hogy mi az, tehát látjuk, hogy jól néz ki, de nem tudjuk, milyen íze van, nem tudjuk a nevét. Most van, aki bevállalósabb és megkóstolja, aztán rájön, hogy ez mégsem ízlik, vagy nem, de nekünk ilyen kockázatokat nem kellett bevállalni. Nyilván kipróbáltunk rengeteg mindent, sőt, amit lehetett, mindent kipróbáltunk. Viszont ellenőrzött körülmények között, tehát nem voltak nagy kockázatok.
A repülőn is már ilyen speciális kaját adtak?
Nem, tehát ugye ez egy arab légitársaság, úgyhogy többnyire arab ízesítésű, de ilyenkor odafigyelnek ugye, hogy az utasok is tudják elfogyasztani, tehát én bárányhúst ettem a repülőn, de van csirke, és abban semmi extra. Az más, hogy a Qatar Airlines-szal voltunk, és az az egyik legjobb légitársaság a világon, és tényleg az economic class-on is, tehát nem az első osztályon, hanem a másodosztályon is gyakorlatilag olyan körülmények között utazik az ember, mint hogyha itt nálunk, vagy bárhol Európában első osztályon utazna.
Tehát mondtad, hogy minden le volt szervezve. Milyen alkalomból voltál te ott Vietnámban, és hány napot töltöttél konkrétan?
Hát a Román Rádiótársaság az ABU-nak is, ami azt jelenti, hogy Asian Broadcasters Union, az ázsiai műsorszolgáltatók egyesületének is tagja, és több ázsiai országgal is van partneri kapcsolat, az olyan, mint a testvérvárosi vagy testvértelepülési kapcsolat, ami abban merül ki leginkább, hogy évente két-két kollega elmegy innen-oda, illetve onnan ide, és nyilván az élményeikről beszámolnak, és gondoskodnak arról utólag, hogy az illető országokat bemutassák, ezáltal ugye hozzájárulnak főleg a turizmusnak a népszerűsítéséhez. És én egy ilyen akció keretében vettem részt, és egy rádiós, vietnámi rádiós kollega volt az, aki bennünket egy héten keresztül, hét napot töltöttünk ott, elkísért mindenhova, és gyakorlatilag minden kíváncsiságunkat, ami ugye Észak-Vietnámra korlátozzuk itt az eseményeket, kielégítette.
Ott mondtad, hogy francia gyarmat is volt, meg az oroszok is igényt tartottak rá, a kínaiak is befolyásuk alá vonták. Milyen nyelven lehet a legjobban értekezni?
Tehát gyarmat az csak francia gyarmat volt, különböző érdekszőrák ütköztek Vietnámban. Vietnámról azt kell tudni, hogy ugye hivatalos nyelv a vietnámi. Akik beszélnek idegen nyelvet, azok angolul beszélnek, de nagyon kevesen vannak. Viszont a fiatalok körében egyre többen akarnak. Tehát az utcán megállítanak emberek, és megkérnek, hogy gyere, beszélgessünk, hogy gyakoroljam az angol nyelvet, és akkor nagyon kedvesen lehet velük beszélni, nagyon közvetlen emberek. Ugyanakkor azt is kell tudni Vietnámról, hogy 56 nemzeti kisebbséget ismernek el hivatalosan, aki mind saját nyelvvel rendelkezik, és kultúrával, ami teljesen más, mint a vietnám, tehát nem is hasonlít, nem értik egymást. A legnagyobbak nyilván a táj, a láó, a mong, meg ezek a kisebbségek, de vannak olyan nomád kisebbségek, amelyeket még ők sem ismernek, tehát gyakorlatilag fennélnek a hegyekben, a nomád törzsek és nomád életmódot folytatnak. Ők nem beszélnek vietnámiul, éppen ezért a népszámlási adataik sem teljesen biztosak. Tehát olyan 96-97 millióra mérték a lakosságot, de valószínűleg ennél több, mert nagyon nehezen mérhetők, ugye számon tarthatók azok, akik a hegyekben évszakonként helyet és települést váltanak.
De olyan törzsbéli emberekkel nem találkoztál?
Törzsbéli emberekkel nem, viszont kisebbséghez tartozókkal igen. Tehát voltam Hanoitól észak-kelet irányba, tehát a hegyekben, és ott már találkoztam táj és mong kisebbséghez tartozó emberekkel, akik beszéltek vietnámiul, és tolmácson keresztül akkor már tudtunk angolul kommunikálni. Nagyon érdekes kultúrával rendelkeznek, teljesen más népviselettel, szokásokkal. Viszont amit én abból ott láttam, konfliktusmentes, tehát jól el vannak egymással. Hanoi pedig egy hatalmas olvasztott. Tehát Hanoi az 7,5 milliós város, és egyre növekedik, hisz az a trend, ami ugye Kínában is tetten érhető, hogy milliók mennek, költöznek vidékről városra a jobb megélhetés reményében. Tehát Kínában ez most hatalmas probléma, tehát évente 20-40 millió ember költözik faluról városra. Vietnámban ugye nem beszélünk ekkora számokról, viszont nagyon sokan, és ezek a városok nagyon gyorsan nőnek, éppen ezért nagyon dübörög az építkezés, tehát mindenhol építkeznek, az a félváros az ilyen toronyblokkokból áll, és azokat építik egymás után. 30-40 emeletes épület alatt az új építésekről beszélek, nincs, tehát van 70 valahány emeletes épületük. Nyilván a hagyományos építkezésük az pedig nagyon ákombákom, tehát ők a területre fizetnek adót, ami azt jelenti, hogy keskenyek a házak, akár csak Hollandiában vagy Belgiumban, és maga a földszinti rész azt úgy kell kezdeni, mint egy ajtó nélküli garázs, tehát egy ilyen betonkocka, ahol különböző tevékenységek zajlanak, az egyikben étterem, a másikban motorkerékpár szerviz, a harmadikban ruhaüzlet, a negyedikben fodrászat, és gyakorlatilag az utcán élnek. Az emeleten pedig laknak, mivel egymáshoz vannak építve az épületek, ablak mindig csak az utcára néz. Tehát vannak szobák, amelyeknek nincs ablaka. Nekem is az első szállodai éjszakámat egy ablak nélküli szobában töltöttem. Ami azért volt furcsa, nem tudtam, hogy kint milyen idő van. Tehát ki kellett menjek a folyosóra, arra, hogy nézzek ki a folyosóról, hogy esik az eső, süt a nap, hideg van, meleg van, hogy kell öltözni, mert fogalmam nem volt bentről, nem láttam.
Börtönben lettél
volna. Igen, de ott rengeteg épület ilyen, tehát én akkor mondtam, hogy oké, szeretnék egy olyan szobát, ahol van ablak is, nem értették, hogy milyen probléma, de aztán mondták, jó, persze, van olyan is, ahol van egy kicsi ablak, de ez számukra nem olyan fontos, tehát ők el vannak ablak nélkül is. Gondolom azért, mert az életük 90%-át az ébrenlét töltött életükre gondolok, azt a szabadban töltik. Mindenki robogóval közlekedik. Az a forgalom az elképesztő. Tudnám nézni, mint a tévét, és lenyűgöző, tehát így napokon át tudnám nézni.
Éppen olvastam, hogy azért nagyon szabálytalanul közlekednek, és mindig az kell elsőbséget adjon, aki kisebb a nagyobbnak, azért, hogy életben maradj.
Igen, szabálytalanul, ugyanakkor nagyon tekintettel vannak egymásra, tehát nagyon tisztelet tudok egymással szemben is. Tehát én a forgalomban egy konfliktus nem láttam, pedig milliók mennek, tényleg kaotikusan, és semmi rendszer nincs benne, a stop lámpák is és táblák is teljesen fölöslegesen vannak, ott senki nem áll meg, sem a pirosnál, sem a stop táblánál, egyedül a sorompót azt, amit tiszteletben tartanak, de az is egy sokkal szigorúbb sorompó, mint a miénk, mert olyan rács, amit nem lehet alatta átbújni, és a vonat az ugye keresztül megy a városon, és azt kell tudni, hogy gyakran a piacokon is keresztül megy, és akkor így valószínű vannak, akik már láttak YouTube-on vagy tévében ilyent, hogy így összehúzzák az ernyőket, a napernyőket, hogy tudjon elmenni a vonat, és amikor a vonat elmegy, akkor visszaeresztik, és kiteszik az árut, és a síneken zajlik az élet. Ezt annyiszor meg, de nagyon nagy a zsúfoltság, viszont a forgalomban az egymásra figyelés az nagyon fontos. Tehát rengeteget dudálnak, de az a dudálás egyáltalán nem idegesítő, még nekem se, akit az itteni dudálás nagyon irritál. Ott egyáltalán nem volt bántó, nem volt sértő, nem volt zavaró, mert a szándéka sem az, tehát teljesen más szándékkal dudálnak. Ők figyelmeztetik az előtte levőt, hogy vigyázz, itt vagyok a hátad mögött, a jobb oldaladon, a bal oldaladon, nagyon röviden nyomják azt a dudát. Ugye itt általában robogok dudájáról beszélünk, ami nem ugyanolyan erősséggel szól, mint egy gépkocsinak a dudája, és nagyon barátságosak. Tehát látszik az arcukon, soha nem veszekednek. Amíg ott voltam, egy balesetet nem láttam. Főleg a városi forgalom az, ami kaotikus. Kint, tehát hosszúban is furcsán vezetnek, és ez is meglepő volt. Például az autópályán vannak autópályáik, nagyon széles autópályák vannak, tehát három sáv plusz leálló sáv, és mindenki a leggyorsabb sávon, tehát a belső sávon akar közlekedni, nem tudom miért. És akkor mindenki jobbról előz, pedig úgy közlekednek, mint mi. Tehát ugyanebben a logikában nem úgy, mint az angolok vagy a japánok. Mégis mindenki ugye jobbról akar előzni. Aztán az is előfordult, hogyha le volt zárva egy útszakasz, akkor gyakorlatilag az autópályán a leállósávon szembe jönnek, hol a motorosok, hol az autósok. Ezt a rendőr látja, elnézi, de attól még biztonságos, és mondom, baleseteket nem láttam. Nálunk, ha ilyesmik történnének, akkor rengeteg baleset is lenne, mert az emberek kevésbé toleránsak, kevésbé előzékenyek, nem is értik, hogy mi történik, sokkal agresszívebbek. Tehát ma reggel is, amikor jöttem a rádióhoz, láttam az emberek kiket képen nyomják azt a tudat, hogyha valamit változtatna a helyzeten.
Köszönöm szépen, most muszáj leállítsalak, mint a közlekedésben a rendőr, mert sajnos az adásidőnk lejárt, de remélem, hogy a jövő héten ismét mesélsz, miről szeretnél mesélni. Most úgy belelendültünk a városokba, beszélsz a városi életről?
Beszélhetek a városi életről, beszélhetek Halongbéről, ami szintén egy UNESCO természetvédelmi terület, beszélhetünk a gasztró élményeimről, holott Ilaidikonak már megígértem, hogy a rádiós rétesben is beszélünk erről.
Nagyon kíváncsi vagyok azokra a hernyókra.
Hát a képeket majd egy részét feltettem már a saját Facebook oldalamra, de hogyha ez az adás felkerül a honlapra, akkor nyilván lehet használni a képeimet oda is.